reggeli személy.
Kovács Zoltán, az Élet és Irodalom főszerkesztője. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt!
Azt mondom, hogy két hete beszéltük meg, hogy találkozni fogunk, ugye igen, ebben a műsorban, akkor még két héttel ezelőtti dolgokról beszéltünk volna, de hol van már a tavalyi hó? Hol van már 14 napnak a története? Mert amiről beszélünk el, az nyilván a szombat, meg a szombatnak a kapcsolt részei. És hát akkor kezdjük az obligát kérdéssel, hogy ott voltál, vagy követted, szóval, hogy a mi generáción kimegy még tüntetni igazából?
Kimegy még tüntetni, én most nem voltam kint, mint a hangomon hallani, eléggé lerobbantam az elmúlt 2-3 napban. Szerintem kimegy, mert ahogy néztem, amit tudtam interneten, ott láttam én különböző korosztályból, időseket is láttam, főleg a középkorúakat és fiatalokat, ami valamit jelent is, mert az legutóbbi tüntetéseken ezeken a baloldali vagy baloldali liberális tüntetéseken mindig ugyanazokat az arcokat ugyan láttam.
Egy klub jelent.
Egy klub, és nem is voltunk túlságosan sokan, már amikor az ember végignézett saját magán, és hátranézett, hogy még kik vannak, meg mennyien mögötte, akkor hát túl sok embert nem látott, és majdnem mindig ugyanazokat az arcokat. Na most ez egy teljesen más társaság, mindenhonnét jönnek, ahogy én látom. Ez valószínű, hogy jelenti azt is, hogy hát egy más világ van most pillanatnyilag.
Hát nagyon jó, hogyha látsz, igen, és láttunk fiatalokat, meg fiatalokban persze a 40-es korosztályban tartozik, hiszen Magyar Péter is ebbe a kategóriába esik. Hát a 2010-es évek után jártam én néhány ilyen tüntetésen, és elég tiszteletlenül azt mondtam a feleségemnek, hogy gyakorlatilag kriptaszökevényekkel vagyunk tele, mert a nagymamák jöttek el tüntetni az unokákért. Igen. Nem magukért már, hanem az unokákért, és ebben volt valami nagyon fölemelő és nagyon lehangoló egyszerre, mert ezek az öregek közben nagyon magányosak voltak. Ez látható volt. Azt érezték, hogy a fiatalok nem érzik át a félelmeiket, nem látják, hogy mi történik körülöttük, ők pedig úgy gondolják, hogy nagyon rossz felé megy az ország. Hát ezt most már különösebben nem nagyon kell magyarázni.
Igen, azok a tüntetések, ha jól emlékszem, ott a szabad sajtó útján igen, voltak, igen, és azokról beszélsz. Ezeken én is majdnem mindegyiken kim voltam, és pontosan így van, ahogy mondod, idősek voltak, akik tényleg a unokákért mentek ki. Ez a 10-es évek eleje volt, amikor azért még nem volt ennyire szörnyű ez a rendszer. Tehát lehetett érezni, hogy ez rossz irányba megy, de lehetett azt is remélni, hogy talán mégse. Hát az előző változat jött be, mert ami mára kialakult, az tényleg katasztrofális, és éppen ezért én számra üdítő ez az egész Magyar Péter jelenség, független attól, hogy én nem tudom, hogy mi lesz ebből pontosan. Egyet tudok, hogy ez a rettenetes, monolitikus struktúra, ez valamiféleképpen oszladozni vagy repedni látszik, és ez az elmúlt 3 tüntetésen ez csak erősödött bennem. Ebben sok minden van, hogy persze miért voltak ennyien. Ezt egyébként már azért a Fidesz is megirigyelheti, ezt a tegnap előtti szombati tüntetést, még ráadásul úgy, hogy én nem láttam ott buszosztatást, meg ilyen őrületeket, amikor a CÖF rendezi ezeket a, hogy hívják ezeket, békemenetek, ha jól tudom. Mm-hmm. Tehát itt lehet, hogy az első alkalommal nagyon sokan azért jöttek el, mert kíváncsiak voltak egy ilyen emberre, talán még a második alkalomra is, de az, hogy harmadik alkalomra is összejöttek ennyien, ez mindenféleképpen jelent valamit. Azt föltétlen jelenti, hogy van érdeklődés, hogy úgy mondjam, valamilyen változásra, ami hát nem is véletlen, mert fölnőtt egy generáció, amelyik más se lát, mint ugyanazt a 3-4-5-6 fejet beszélni, amelyik már 10 éve beszél. Gyerekkora óta Orbán Viktort látja, és Gyurcsány Ferencet látja, a kettő az nem azonos minőség, én csak képileg mondom, hogy ezt a két embert látja, és egy idő után arra gondol, vagy nem gondol rá, de így érzi, hogy hát talán más is beszéljen. És akkor ez az ember, ez Magyar Péter elég jól csinálja, amit csinál, szerintem igazából hibát nem követett el. Ő így beszél, hallottam véleményeket, amiket én el tudok fogadni, hogy enervált volt, hogy nem mondott újat. Igen, de ő ilyen. Tehát ő nem lesz, nem, olyan beszédet nem fog mondani, mint Mussolini. Mert nem olyan alkat, nem is kell, és láthatóan az embereknek ez is tetszik, és azt nem mondanám, hogy nem mond semmit, mert programot, ugyan olyan fajta programot, amit egy párt meg tud jelentetni mindenféle kommunikében, olyat még nem mondott, de az alapgondolatait azt elmondta. És azt mind a két alkalommal elmondta, sőt, a harmadszor is ugyanazt. Én ezt tényleg egy nagyon jó dolognak tartom.
Több dolog van itt megbeszélni való. Egyik a... Én ezt megírtam egy jegyzetben, tehát nem is akarom ezt mit fejtegetni bővebben, hiszen a te véleményedre vagyok kíváncsi, ez a hitelesség ügy. Ezt azért is kérdezem, mert Gyurcsány Ferenc, akit és akinek a pártját egyébként több támadás érte Magyar Péter részéről, aki ezt nyilván nem személyes okból követi el, nem hiszem, hogy különösebben ismernék egymást, hanem azért, hogy mutassa, hogy az ő játéktere hol van. Vagy, hogy mondjam, mivel nem azonos, nem azonos a Gyurcsányféle játék, nem azonos a Orbánféle. Valahol a kettő között, hogy aztán így mi lesz ebből szarva közt a tőgyét, vagy pedig valami pontos találat lesz, ezt nem tudjuk. És egy Gyurcsány reagált erre, és ebben a 11 pontban, amit megírt, azt mondja, hogy mert vannak emberek, akik soha nem szolgálták a NER-t. Ez ugye Magyar Péternek szól, aki szolgálta a NER-t. Hát ennek egy ilyen másod-harmad vonalbeli embere volt, de szolgálta, csak hát most már nem szolgálja, és most már a NER ellen beszél, NER ellen lép föl, stb. Stb. Tehát Gyurcsány számára a hitelesség az ott ér véget, hogy nem voltál benne. Én meg ebben nem vagyok biztos.
Én sem vagyok benne biztos. Az, hogy a NER-t szolgálta Magyar Péter, ez ténykérdés. De ténykérdés az is, hogy most mit mond erről az egészről, és ugyan a fejére lehet olvasni azt, hogy ő miket csinált. Ebben a pillanatban nem azt csinálja, és ebben a pillanatban erőteljesebb a hangja, akár honnét is jött, mint Gyurcsány Ferencnek, de mondhatom azt is, hogy mint Orbán Viktornak, aki egyébként meg se szólal újabban, mert mindig az emberei mondanak valamit, amik érdemben természetesen üresek, semmit nem mondanak. Az Orbán annyit mondott ez alatt a 3 hét alatt, hogy milyen szappanoperával nem foglalkozik. A Mentzer Tamás azt mondta, hogy hadházinak lyukas az oknia, körülbelül ilyen dumákat mondanak.
De most éppen baloldali dollárizét akarnak csinálni belőle, soha nem volt baloldali, nem is lesz dollárokos, semmi
köze. Nem, ráadásul nem az. Dollárcselédnek hívják, meg patkányfogónak, mert nem tudom, azért a jobb oldalon is vannak súlyos fazonok, akik dühükbe nem
ez
tudnak.
Ez Bencsik elvtárs mondta.
Igen, Bencsik elvtársra gondoltam. Az a helyzet, hogy az ember, ha dühös, akkor ne írjon. Tehát próbáljon megnyugodni, aztán utána próbáljon írni, mert hogyha dühötte ír, akkor mindig ilyen boxszerűen össze fog, hogy mondjam, szorul az ökle, és akkor ilyen hülyeségek jönnek ki, amik hát egyébként semmit nem jelentenek. Ami a Gyurcsány Ferencnek ezeket a bíráló dolgait illeti, én megértem. Az az igazság, hogy Magyar Péter 3 hete átvette a kommunikációs terepet, de nem csak Gyurcsány Ferenctől, hanem Orbán Viktortól és mindenkitől. Gyurcsánynak kellemetlen, mert a választási kampány finisébe érve nem az érdekli a népet, legalábbis jelentős részét, amit Gyurcsány Ferenc mond, hanem az érdekli, amit Magyar Péter mond, és az érdekli, hogy mit fog csinálni majd, ami egyébként engem is nagyon érdekel. Na most a Fidesz pedig egyáltalán nem mond ezeken a badarságokon kívül semmit. Valószínű, hogy arra várnak, hogy mégis kik lesznek majd Magyar Péter körül, miből áll, kikből áll a stáb, és hogy mik lesznek az alap gondolatok ebbe a választási kampányba. Én nem nagyon hiányolom, hogy most álljon ezekkel elő. Azt igen, hogy előbb-utóbb elő kell ezzel állni, de ismerve a magyar politikai életet, olyan sok a kókler, meg a okos tojás, hogy hogyan kell ezt csinálni. Megmondom őszintén, hogy ez a valaki kiáll, és valahogy ki tűnik a tömegből, akkor egyből jönnek az emberek, hogy hogyan kell ezt csinálni, ezt nem így kell csinálni, és akkor mindjárt többé-kevésbé le is rontják az egészet, tehát ezzel csak azt akarom mondani, hogy Magyar Péternek most nagyon kell vigyázni, hogy kikkel veszi körül magát. Nyilván erre van valami koncepciója, de nagyon erre lehet rontani ezt a helyzetet ezekkel a fazonokkal. Főleg, még ha jó embereket hoz is, nyilvánvaló a Fidesz oldaláról alig várják, hogy tudják, hogy kiket kell majd lejáratni. Tehát ahogy megjelenik majd a lista, vagy a névsor, hogy kikből áll ez a stáb, Magyar Péter stábja, abban a pillanatban ott gondolom már állnak sorban, hogy kit hogyan kell kezelni, és hogyan kell lejáratni. Én szerintem nincs semmivel sem elkésve. Az más kérdés, hogy majd eljön az a pillanat, amikor ezt már nem tudja megspórolni, tehát akkor ki kell lépni ezekkel a stábtagokkal, ki kell lépni a programmal, de valószínű, hogy ezt ő tudja. Annak nagyon örülök, hogy egyelőre nem látok a környezetébe olyan embert, aki bármennyire jó szándékú is, az elmúlt években a baloldalról nem tudott csinálni semmit. Tehát lássuk be azért, a Kunhalmi Ágnest hallgatom, hogy azért az nem úgy van, hogy Magyar Péter fogja megoldani a helyzetet. Biztos, hogy nem. Össze kell fogni, mondja Kunhalmi Ágnest. Én is az összefogás nagy híve vagyok, vagy inkább voltam eddig, mert mostantól kezdve más a helyzet. Tehát van egy baloldal, amelyik egyébként szenved a saját maga összefogási kényszerétől. Most van egy másik helyzet, nem a szocialisták és Gyurcsány Ferenc diktálja most az ellenzéki szereposztást, hanem valami más lett itt. Tehát figyelembe kéne venni, hogy most nem Gyurcsány Ferenc tömeg rendezvényeire mennek az emberek, hanem Magyar Péterére.
Hát elég látványosan utálják őt az ellenzék részéről.
Igen.
És hát persze a Fidesz ezt gyorsan megértette, és akkor jönnek azok a cikkek, hogy tulajdonképpen nem a Fideszbe fog beleharatni, már onnan viszel embereket, hanem az ellenzéket veri szét, mit tudom én, valami véres leszámolás, valami ilyen ellenzékkel. Ennek van egyébként egy szomorú része, legalábbis nekem, mint újságírónak, hogy a független sajtó elég jelentős része, ugye nincs olyan sok belőle, az hogy mondjam, szívesebben használja föl a NER mondatait Magyar Péterrel kapcsolatban, mint hogy őszintén elgondolkodjon azon, hogy ez az ember kicsoda-micsoda, és akkor kritikusan, de valamiképpen elfogulatlanabbul közeledik hozzá. Ugye azt tudjuk, hogy egyik-másik híroldal hova van bekötve.
Igen.
Igen. És sajnos azt is tudjuk, hogy a Rogán-féle agymosoda a titkosszolgálatokon keresztül hogyan eteti az újságírókat, a független újságírókat, hogyan használja föl őket, akik azért, hogy ilyen vagy olyan koncot eléjük löknek, ezt szívesen felhasználják, ez mind Magyar Péter ellen megy természetesen. És ez nem bántja őket valahogy. Ez nekem nagyon nem tetszik. Én nem vagyok egyébként Magyar Péternek a híve, nem vagyok egyelőre a támogatója, távolabbról nézem a dolgot, mert ez egy nagyon, hogy mondjam, szokatlan helyzet, egy ember előállt. Ilyen nem szokott lenni. Egyetlen, van mensó folyik ebben a pillanatban. Egy nyilvánvalóan sértett, nem tisztamúltú, magán ügyektől föltüzelt ember, akiből viszont lehet egy közügyeket szolgáló politikus. Hiszen bármi megfordíthat bennünket, nem csak a nagy nemzeti ügyek, hogy arra ébredek, hogy hú, de magyar vagyok, meg kéne menteni a hazámat. Legritkább esetben ébredünk ilyesmivel.
Hát nem. Én megmondom, nem érdekel, hogy Magyar Péter pontosan mit csinált. Megvan a véleményem erről a éhenkórász társaságról, ahonnét ő is jött egyébként, mert hiszen tudjuk, hogy hogyan kapják ezeket a magas húsos állásokat, ezt ő maga se vitatta, tagadta. Igen, hát hiszen persze. Tudjuk, hogy és az egyik legnagyobb problémája most szerintem a Fidesznek, hogy Orbán Viktor erre a társaságra, a pártjának a harmadik, negyedik, ötödik vonalára nem figyelt. Tehát figyeli, tudja, hogy az első vonalban mi történik, a második vonal tudja kontrollálni, és közben jött ez a társaság, ez a mindenhol egy kicsit kapok, igazgatósági, meg felügyelőbizottsági tagságot, meg diákhitel, meg nem is tudom már mik vannak, hát olyanokat olvasok, hogy őrület. Most ez a társaság igazából, én nem is hiszem, hogy ők különösebben a Fidesz hívők lennének, ők ilyen valahol a táplálékláncnak a magas posztján vannak, amire szerintem valahol tényleg nincs a látókörében Orbán Viktornak. Ez a társaság egyre inkább a fejére nő. Neki is, meg az egész Fidesznek. És akkor ebből lesz egy ilyen, hogy nem figyelnek oda, vagy odafigyeltek, de ugye ennek a következményeit nem mérték föl, hogyha egy igazságügyi minisztert menesztenek, akkor mi lehet ebből? Ez is lehet belőle. A politika mindig ilyenből áll össze. Szóval nagyon sok olyan monolit társadalom szétesett attól, hogy valami történt, amire senki nem számított. Nem egy szerves fejlődés eredménye volt. Egyébként ezt sem gondolom, hogy a baloldali ellenzék, vagy akármilyen ellenzék meg tudta volna roppantani Orbán Viktornak a hatalmát, mert amíg egy ellenzék nem tudja magáról elképzel, és nem is tudja elhitetni a társadalommal, hogy kormányzó képes erő tud lenni, addig nem fogja leváltani a regnáló hatalmat. Ez most feketén-fehéren látszik, hogy jön ez az ember, és hogy mondjam, tódulnak hozzá az emberek. Tódulnak hozzá szerintem a Fidesz peremvidékéről is, mert azért ott is nagyon sokan vannak, akik már régen nem azt látják, hogy Orbán Viktor egy polgári Magyarországot épít föl, ezért szerintem örülnek, hogyha jön valaki más is. Nem beszélve a baloldalról, ahol viszont nem látják azt az erőt, amit ők szeretnének látni, ezért van itt 120, meg nem tudom én hány, 10 000 ember a Kossuth téren, meg a Hősök téren, nem a Hősök terén, hanem korábban máshol. Tehát valahogy ide ez a Orbán Viktornak ez a figyelmetlensége is vezetett ide, nem tud minden természetesen.
Igen, azt akarom, hogy ez nem figyelmetlenség. Ez a, hát hogy mondjam, a diktátor helyzetbe kerülő, elég finoman fogalmaztam, kerülő embernek a magány, tehát emberi képtelenséggel, hogy átlássa az egész rendszerét. Nem. Ráadásul ugye annyira tiszta időt csinált maga körül, és annyira világos, hogy nem lehet neki ellenmondani, hogy soha még a legközelebbi emberektől is, akik ott vannak mellette, nem fogja meghallani azt, hogy ők mit gondolnak. Miről?
Hát ez az egyik legnagyobb problémája, hogy megszüntetett mindenféle kontrollrendszert. Megszüntette az államapparátusban, de megszüntette maga körül is.
Hát a pártot is megszüntette gyakorlatilag. A pártot is,
persze. Igen. Na most, amikor valaki megszünteti ezeket a kontrollokat, akkor úgy érzi, hogy állatira szabad. Orbán Viktor is úgy érezte, hogy állatira szabad. Igen ám, de ettől ő maga is védtelenné válik. Mert nincs az, aki azt mondja, hogy figyelj, nem tudom, mire kell figyelmeztetni, de senki nem figyelmezteti semmire, vagy ha igen, az nem érdekes. Most oda vett maga köré néhány embert, akik állatira fürdenek ebben a helyzetben, hogy ők Orbán Viktornak a közvetlen környezetébe tartoznak. Ez nagyon jó neki. Orbánnak ez nem jó, mert Orbán Viktorra vannak szorulva. Ezek az emberek soha nem fognak semmilyen figyelmeztetést adni, főleg nem lényeges kérdésekbe. Azért azt észre kéne venni, hogy van egy olyan társaság, amelyiket már nem érdekeli a Fidesz, hanem csak a saját maga helyzete. Annak ideje, teljesen más ez a Fidesz már, mint a 90-es években volt, mert ott voltak ezek a lelkes, akik még látták Lenint, ha szabad így fogalmazni, akik együtt indultak Orbán Viktorral, hát ezek még vagy vannak, azok ott valahol az első vonalban, vagy már nincsenek, mert nem is foglalkoznak politikával. Valahogy talán erre nagyobb rálátása kéne, hogy legyen Orbánnak. De pillanatilag ezzel nem foglalkozik. Ez ugyanolyan, emlékezz vissza, hogy amikor Horn Gyulának nem tudom hány százalék, 53% vagy mennyi volt a szocialisták a 94-es választáson. Lett volna pénzük, paripájuk, fegyverük, hogy kiépítsenek egy második vonalat. Horn Gyula hallani se akart arról, hogy ide. Nézd meg, látsz te itt fiatalt, vagy legalább ma már persze azok se fiatalok, de Újhelyi István kivételével, Tóbiás, nem tudom mi kicsoda, aki már régen Majorkán él, de, vagy nem él, de nem tudom, vagy nem ott él, de ezt érdekes, én azt hittem, hogy csak Horn Gyula volt ilyen szűk látókörű, hogy nem nézett vissza a saját pártjára. Orbán Viktor se néz vissza a saját pártjára.
Gyurcsány se nézett vissza.
Gyurcsány meg egy egyszemélyes párt. Hát szóval lássuk be, ugye ott van most Dobrev Klára, akit én egy rettenetesen tehetséges politikusnak tartok. Ma már azonban látni, hogy nem, tényleg ne vegye senki rossz néven, ők se, az ő mandátumuk már nem teljesedik tovább. Tehát ők csináltak egy 12%-os pártot, ez valószínű nem lesz 13%-os. Lehet, hogy 11 sem, idig 12 marad. Na, de ezzel nem lehet nyerni. És ez nem bolygatja meg már most már évek óta, most már ciklusokon keresztül elindulnak, összefogást hirdetnek, majd aztán az összefogás is olyan lesz, amilyen. Tehát biztos, hogy valami más kell, és most, hogy itt van Magyar Péter, ez egy más helyzet. Nem tudom, hogy mi lesz a vége, de az biztos, hogy olyan nagyon tovább ez nem mehet, ami most volt. Tehát már most se az van.
Hát igen, én is egyetértek. Azt gondolom, hogyha ez a Magyar Péter dolog, ez korán véget ér. Akkor is az van, hogy ehhez az ellenzékhez már nem lehet visszatalálni. A szavazóik elég jelentős részének, mert Magyar annyit megcsinált már, hogy világossá tette, hogy ezek alkalmatlanok. Amit eddig is tudtál, csak hogy mondjam, az ő föllépése nyomán, nem kellett neki mondani a semmit, mondja persze, csak az összehasonlítás révén kiderült, hogy az egyiket érted, az egyik tud mondani olyan dolgot, amit elhiszel, a másik, amelyik meg évek óta ott van és darálja maga unalmait, azoknak meg nem hiszel el semmit, az főleg nem, hogy kompetensek bármire is. De ugyanez a helyzet a NER-rel, hogy annyi kárt már okozott nekik, hogy ezeket a sebeket nem lehet csak úgy leglettelni, és akkor eltüntetni a rendszeren.
Hát, én úgy látom, hogy egyet megmutatott a Magyar Péter, hogy van alternatíva a Orbán és Gyurcsány között. Tehát eddig ezt olyan nagyon nem lehetett látni, mert itt vannak ezek, és szintén nem akarok senkit megbántani, ezek a jól vagy kevésbé jól induló pártok, amik 8-10 éve léteznek már, és azzal küzdködnek, hogy most 2% vagy 3%, de lehet, hogy majd bejutnak a parlamentbe, vagy egy-két emberük bejut. Ez az embereket, a kudarc nagyon le tudja fárasztani az embereket, a politikust is. Szerintem Gyurcsány Ferenc is fáradt egy kicsit, egyébként Orbán is fárad, de hát ez majd még egy gondolat elég visszatérnék erre a fáradtságra. Tehát az, hogy kudarc, 2010, 14, 18, 22, ez el kell, hogy gondolkodtassa azokat, akik folyamatosan vesztettek. Nem egy ember vesztett, nem a DK vesztett, nem Gyurcsány Ferenc vesztett, de mindig ott vannak a jelentősen vesztők társaság. Ez nem úgy vesztett a ellenzék, hogy éppen hogy. Úgy vesztett, hogy 4x3 kétharmad lett. Így, ez komoly. Ez elfárasztja a politikust is, és elfárasztja azt is, aki megy, szavaz rájuk, és majd a összeszámlálás napján azt tudja magáról, hogy már megint sehol nem voltunk. Tehát ezért is van az, hogy hát végre tényleg van valami, amire lehet, hogy érdemes, úgy gondolják sokan, hogy érdemes lesz szavazni. Én most nem Magyar Péter mellett agitálok, én csak látom ezt a helyzetet. Ami pedig a fáradtságot illeti, Orbán Viktor is fáradt. Tehát ha valaki 15 éve benn van a politikában, Európában, Magyarországon, mindenhol.
Hát ha csak 15 éve
lenne. Igen, de én most csak azt mondom, mióta 2010 óta, de hát ő már benn van régóta. Na most az a helyzet, hogy egy ilyen állandó jelenlét az egy rettenetes nagy tekintélyt tud adni. Akármilyen badarságokat beszél az Unióban, meg itthon mindenhol, mégiscsak ő az Orbán Viktor. Ez a dolog egyik oldala. A másik oldala viszont az, hogy unalmassá válik. Hát láttunk olyan kormányt, amelyik csak azért bukott meg, mert megunta a nép. Különben jól kormányozott.
Igen, Japánban azt mondom, hogy a liberális párt bukott meg, mint olyan 30 éve volt kormányon, és akkor leszavaztak, és kérdezik embereket, pontosan, hogy mi igen. Van azt, hogy unjuk.
Hát ez az.
Nincs baj különösebben, pont olyan korruptak, mint a többi. Erről van szó, hogy föltűnt volna.
Skandináviában is volt egy ilyen, nem tudom, nem most, hanem korábban, hogy nagyon jól ment az ország, minden rendben volt, csak hát már állandóan ezt az embert látták.
Igen.
Na most persze Magyarországon...
Az anyagfáradtság, ugye van ilyen?
Igen, fáradásos törés, az bármikor jöhet. Szóval én erre gondolok, hogy lehet ilyen is, hogy valakit már nagyon megunnak. A másik talán, amit egyébként nagyon érdekes, itt szombat délután hallgattam a beszélgetést, amit Ág Attila mondott, abból úgy megmaradt bennem, hogy mindenhol koalíciós kormányzás volt már. Lengyelektől, bolgárokon keresztül, csehek, szlovákok. És azért a koalíciós kormányzás minden hátránya ellenére az valahol a politikai kultúra része, hogy tud egy országnak ideológiai, vagy valamilyen szempontból rendeződő társasága együtt kormányozni. Ez mindenféleképpen politikai tehetség kérdése is. Mert a politika ott kezdődik, hogy a másikat is észreveszem. Magyarország az egyetlen olyan ország, ahol gyakorlatilag nem lehet koalíciós kormányzásról beszélni, mert az, ami 10 éve van, az hiába van ott benne, egyébként mérhetetlen, statisztikailag mérhetetlen KDNP, ez nem koalíciós kormányzás. És valószínű, hogy ehhez olyan nincs, hogy na ehhez kell visszatérni, mert a politikában olyan nincs, hogy ehhez kell visszatérni, ez vagy visszatér majd a politikai élet, vagy nem tér vissza. De az biztos, hogy egy rettenetes hiányossága, és Orbán Viktornak a mindig a politikai nagyságát abban látják, hogy ugye szervezte a jobboldalt, és megcsinálta ezt a NER-t. Hogyha most kilépünk a pártkeretek közül, akkor azt mondhatjuk, hogy ez a ország szempontjából egy politikai szűklátókörűség, mert gyakorlatilag olyan erőket és tehetségeket és kapcsol ki a közéletből, akiket be kéne vonni. Tehát nem véletlen, hogy tavaly mentek, most hallottam, hogy tavaly mentek ki a legtöbben külföldre. Ez a folyamat folytatódik. Ez biztos, hogy a rossz politikát jelenti. Nem azért mennek csak ki, mert ott jobban keresnek, hanem azért is mennek ki, mert szerintem nagyon sokan úgy érzik, hogy itt nem veszik őket semmibe, politikai alapon vizsgálják, hogy ki hova kerülhet, hát erre kinek van szüksége, akkor inkább elmegy innen. És nagyon sok értelmes ember megy el innen, és hiányzik Magyarországról.
Igen, hát a másik, hogy ami Magyar Péterrel kapcsolatos, mert ugye a hitelességből indultunk ki, és közben én azt is végig gondoltam, hogy azok a nagyjaink, akikre olyan büszkék vagyunk, például a 1848-as emberek, vagy az 56-os emberek, hát nagyon sok közülük, hogy mondjam, a damaszkuszi úton fordult meg. Ugye 56-as volt van hozzánk a legközelebb, de mondhatnám a rendszerváltást is, hogy hány pártitkárból lett aztán vérdemokrata, ugye ezt nem is kell mondani. Hát ezt valamennyien láttuk ezeket a dolgokat. De mondjuk 56-ban a forradalmárok 90%-a, aki valamit ott csinált, úgy értem értelmiségként, mind hithű sztálinistaként kezdték. És itt van például az általam nagyon tisztelt Halda Alisz, ugye aki Gimes Miklósnak volt a szerelme. Igen. Nem a felesége, a szerelme, a felesége, az egy másik volt, hát ez egy bonyolult történet. Igen. Volt. És a Halda Alizról, aki egy nagyon, nagyon tisztességes, és az életét hajlandó volt egy árnyékban eltölteni, csak hogy szolgálja az 56-os eszményét, meg a Gimest halálában is. Őről kiderült, megtudtam, hogy a Magyar Rádiónál, ahol én dolgoztam, volt ő az 50-es években, és egy vérengző sztálinista volt, de egy igazi vérengző. Embereket rugatott ki, tett tönkre, stb. Amit ő aztán elfelejtett, és én megértettem, hogy miért, mert volt, ami fölülírja ezt. De azok az emberek, akikkel elbán, nem hiszem, hogy elfelejtették. Szóval nagyon, nagyon nehéz dolog ez a hitel dolog. Mert végül is a Halda Aliz egy hiteles ember volt,
igen,
ugye?
Igen.
És a többi igen. is. Nagy Imre is a maga módján egy hiteles ember volt. De mondhatjuk az akkori hadügyminisztert, aki szintén egy sztálinista volt, akit kivégeztek, ő is egy hiteles ember volt. Szóval vigyázni kéne ezekkel a dolgokkal.
Ezt arra érted, hogy most Magyar Péter hitelességét kérdőjelezik meg? Igen, ez nagyon egyszerű dolog. Tehát ezt én is fölfigyeltem arra, hogy egyből ilyen... Először én is erre gondoltam rá, hogy ebből mi lesz, de később valahogy nagyon átlendült ezen, és meggyőzte szerintem azokat, akiket meg lehet győzni, van, akiket nem lehet meggyőzni, most nem azokról beszélek, hogy ezt ő komolyan gondolja, nem azért, hogy két napig figyeljenek rá, mert akkor az nem jó. Tehát én hiteles figurának tartom, főleg azt olyan szempontból is, hogy ugyanazokat mondja, ebből a szempontból egyébként ebben van erő. Tehát nem mindenki azt mondja, hogy mindig kéne mondani valamit. Nagyon nehéz, mert ő mindjárt az első nagyülésen elmondta, egyébként alapdolgokat mondott el, meg kell szüntetni a korrupciót, csatlakozni kell az Európai Ügyészséghez, ami egy alap kérdés, mondjuk ez nem csak az övé, mert a Gyurcsány Ferenc is ezt mondja, de ahogy mondta és amit mondott, ez valamennyire fölépült, az, hogy ő milyen országot vagy milyen társadalmat képzel el, és én kíváncsi vagyok, hogy később tényleg majd milyen lesz a pontokban, vagy mit tudom én, valami rendszerbe foglalt pártprogramja, én hitelesnek tartom. Na most az már egy más kérdés, hogy szóval van olyan, aki, ahogy mondta a már említett publicista, hogy egyszer mindenki tévedhet, mondta Bencsik András, mert ő ugye a Népszabadság pártélet rovatánál volt újságíró, amelyik rosszabb volt, mint a párt. Mint a pártélet az egy fokkal súlyosabb volt, mint volt egy pártrovat. De hát a pártrovat az ilyen programokat bontottak le, a pártélet ott tanították az embereket. Tehát ő is egyszer ugye megtévedt, és később került rá a helyes útra, amit most jár, ami számomra taszító, de mindegy. Na most miért nem fogadja el tőle is? Hát ő is egyszer más csinált. Aztán jött, de persze, aztán most megint, most más csinál, Magyar Péter másra gondol. Na most az a, én nem hiszem, hogy ne lehetne hiteles attól, hogy ő kikerült az egyetemről, Brüsszelben volt, ha jól tudom, diplomata, én nem ismerem az ő múltját ilyen szempontból olyan nagyon, de hát most lehet, hogy játszott szerepet az, hogy elvált a feleségétől, én nem tudom. Ezek mindig érdekes dolgok azért, hogy egy családi balhéból mi tud lenni. Hát annak idején, mikor voltak a tokai szőlők, ugye ott az abból indult ki, hogy ugye amikor olyan furcsa dolgokat mondott Orbán Viktor a feleségének, a KFT-nek a taggyűlésén, hogy nem nyerjük a legtöbbet, akkor az onnét indult ki, hogy annak a KFT-nek az egyik ügyvédje elvált, és nem tudott megegyezni a feleségével. Na most a feleség bejött hozzánk a szerkesztőségbe, és elképesztő jegyzőkönyveket hozott.
Csoda, hogy nem lett belőle a forradalom.
De ne tényleg, hát amiket ott mond a Orbán miniszterként, bocsánat, miniszterelnökként igazgatta, hogy ezt vegyük meg, azt ne vegyük meg, ez a KFT-ével kapcsolatban a feleség.
Ezt mondta az, aki nem foglalkozik üzlettel?
Ezt mondta az, aki nem foglalkozik üzlettel, na most csak az egész, ez ugye valamikor 2005-ben volt, vagy 2003-ban, nem tudom, igen, 2003-ban, hogy ez az egész taszító és kártékony rendszer, amiben most élünk, hogy az milyen szisztematikusan épült föl. Hát akkor még pereltek, ugye, mert azt gondolták egyébként jól is, hogy hát ezeket majd bepereljük, megnyerjük a pert, aztán minden rendben volt. A bányáknál is ez volt, de az egész Orbáni életút, az tele van ilyen furcsa helyzetekkel, hogy hogyan jutott a papa Orbán, idősebb Orbán Győző a Gánti bányához. Hogyan tárgyalták a tokai szőlőket. Na most egy idő után, ugye akkor ez még nem nagyon látszott, mert valahogy hát igen, történt ez, történt az, nem volt szép biztos, de azért mégis a mi miniszterelnökünk egy tökös magyar gyerek, meg lehet tőle, el lehet tőle fogadni. Azt hiszem, hogy ez az, amit ma már valahogy túl sok lett belőle. Amikor jöttek a pattársak, az iskolatársak, pattársai, a papa, a mama, nem tudom, nem, mama nem jött, bocsánatot kérek, a testvérek, a Mészáros Lőrinc, a lányai, szóval fölépül gyakorlatilag ezt azért már az is látja, akit különösebben a közélet.
Mi bajod van, egy nagy, boldog család?
Igen, de én a országba gondolkodom, tudod? Ja. Nem a Orbán családban, mert az biztos boldog, meg a Mészáros család, már nem tudom. De az országot nézem, most azt látom, hogy annyira boldog, hogy itten több százezer ember követeli azt, hogy mondjon le. Na most ilyen tüntetések Magyarországon nagyon ritkán vannak. Én megmondom őszintén, utoljára, amikor még nagyon jártam tüntetni, a Dunakörös tüntetések voltak. Az igen. Jó volt a szabad sajtóúton. De amikor sok helyről, sok politikai gondolkodású, sokféle ember jött egybe, az ez most. Én ezt most látom. Mert ez van innen is, onnan is.
Hát annyira, hogy ugye ott volt egy református tiszteletes, ami, ja igen, és Lakner Zoltán emlegette azt is, hogy ugye Bálint András ott Radnóti verset mondott, de volt ilyen Vas Albert emlegetés, igen, is, és hát utána megjelenik egy lelkész, aki nem szokott megjelenni ellenzéki tüntetéseken, mert a baloldalhoz nem megy, vagy nem hívják, vagy nem tudom, aki először is az egyháza nevében bocsánatot kér. Másodszor világossá teszi, hogy nem csak a gyerekbántalmazásról van szó, hanem arról a tisztességről, amit egy egyháznak képviselnie kellene a hatalommal szemben. A hatalom korruptságával, tolvallásával, hazaárulásával szemben. Például nem helyes, ha egy idegen állam ügynökei vagyunk, ugye egyebek. És hát ezzel valamiképpen a becsületét valahogy visszahozta ennek a dolognak. Az ő jelenléte az egyébként, amennyire én tudom, vagy hallottam, az egy drámai volt a közösségben. Nem láttak még ilyet.
Nem láttak, és én is egyetértek a Lakner Zoltánnal, hogy ez van, amit a baloldal nem engedhet meg magának. Például azt, hogy ezt a református tiszteletest odahívja, vagy azért, mert úgy gondolja, hogy ez nagyon álságos lenne a történelmi múlt miatt. A tiszteletes meg lehet, hogy nem menne oda, ahogy te is mondtad. Tehát ezzel azt akarom mondani, hogy Magyar Péternek a lehetőségei ebben látszik, hogy többet megengedhet magának, mint az ellenzék. Mondhat Vas Albertet, én rettenetes módon nem szeretem, de elolvastam vagy három könyvét, és úgy gondoltam, Jézus, hogy a többit már nem fogom. De valóban jött Bálint András Radnótival, és ezt ő megengedheti azt, hogy azt kérje, hogy a nemzeti lobogókat emeljük magasba. De annak idején sajnos ez szörnyű, hogy a baloldal ezt azért nem engedheti meg magának, mert ez is a történelemnek valamiféle rossz hagyomány. Egyébként én magam ellenzéki embernek tartom, 13-án mindig főteszem, vagy 14-én a kokárdát, nem érzem, hogy mindig is föltettem. Hát 5 éves korom óta, akkor igen, nem mondja senki, se a miniszterelnök, se a jobboldali publicista, hogy kik tegyék föl a kokárdát, mert mindenki föltetti a kokárdát. De ezt csak Magyar Péter engedheti így meg magának, és ez neki elég komoly mozgásteret jelent, hogy mit engedhet meg, és még nem tudjuk még mit fog megengedni, meg még milyen ötletei lesznek. Az egy kicsit meglepődtem a Vas Alberten, de tegyük hozzá, azért olyan sokáig nem lepődtem meg, de én a Vas Albertet, a múltját sem nagyon, nem egészen tisztázott a Vas Albert múltja.
Mondjuk Márai jobb lett volna egy kicsit, jó, de Márai kevesebben ismer.
Nem is.
Márainak nincsen 200 melszobra Magyarországon, mint a Vas Albertnek.
Vas Albertnek van 200 melszobra, úgyhogy ami a tömegek megérintését illeti, Vas Albert biztos, hogy úgy mondjam, kifizetődőbb, mint Márai. De az tény, hogy ez csak azt bizonyítja, és azt mutatja, hogy vannak még tartalékai, nem tudom. Ugye most nagyon nagy kérdés, hogy milyen programot mond, kikből áll a stábja, és kik lesznek a szövetségesei?
Hát az majd egy következő felvonásnak a szereposztása. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen.
Kovács Zoltán, az Élet és Irodalom főszerkesztője volt a vendégünk egy órán keresztül. És itt a műsor vége. Csorba László, Selmeci János, Balogh Kármen, Zsidai Péter, Herskovics Eszter és Szénási Sándor köszöni a figyelmüket. Minden jót!